Könyörgés márciusi hóban. Petrőci Éva, költőíró, műfordító, irodalomtörténész, publicista 70. születésnapjára jelent meg ez a versgyűjtemény. Az olvasó elámul Petrőci Éva különleges fogékonyságán, ahogyan figyel és ahogyan biztonsággal jár kell mindenben, aminek köze van irodalomhoz, alkotókhoz, művekhez, és pillanatokra elvisz a világban olyan helyekre, amelyek fontosak neki. Megidézi az őseit, ír arról, ami az élete és ami élteti őt, a családja, a munkája, a hite. Megkapó, mennyi szín van ebben a kötetben, és mennyiféle hatás éri az olvasót. Ez a beszélgetés természetesen azzal kezdődik, hogy mit jelent számára a költészet, mikor született a legelső verse.
A kötet legeslegzsengébb versét 16 éves koromban egy mozi egy hátára írtam, az a bizonyos tettyei délelőtt. Szinte megszületésem pillanatában elkezdtem versben, sőt 2 évesen időmértékben beszélni, tehát ez ugyanolyan szerves része volt az életemnek, mint az, hogy levegőt veszek, vagy nevetek, vagy sírok. Anyám kiváló irodalmár volt, és amikor mitől én más gyerekeknek teszem föl Gazdag Erzsi verseket, mondtak fürdetés közben, akkor anyám nekem az Okaszen és Nikolettet, vagy a Velszibárdokat. Szóval valószínű, hogy ez úgy majdnem, hogy nem az anyatejjel, mert ő szegény nagyon beteg volt, mikor születtem, ergo szoptatni nem tudott, de képletesen mégis az anyatejjel szívtam magamba az irodalom és a kifejezések szeretetét, sőt szenvedélyét.
És az változott valamiképpen, hogy mi kívánkozott versben? Szóval, hogy milyen hatások értek, egy utazás, egy találkozás, szóval, hogy mi volt az, ami életre
hívta? Inkább a nagyon megélt dolgok. Tehát én nem szeretem a turisztikai verseket, ugyan nagyon sok vers van a kötetben, ahol felbukkannak életem meghatározó városai, mit tudom én, olyanok, mint Heidelberg vagy Eperjes, most csak 2 mondok a sok közül, vagy éppen Finnország, de ezek mégsem tipikus úti versek, és végképp nem azt akarják sugallni, hogy lám, én itt is jártam, meg ott is jártam. Még ezekben az úti versekben is a belső történések sokkal fontosabbak voltak, mint a külsők. Tehát a lelki turizmus, aminek nem anyagi vonzata van, nem vándorlási kedvbéli, hanem lelki szükséglet. Mert Sárospatakot abszolút szenvedélyesen szeretem, ott először nem is annyira zsengén, 28 évesen jártam egy forró nyári napon először a tokai írótáborban, amelynek akkoriban még javában tagja voltam, és az a város valósággal elbűvölt, és ma is magához kötöz, és gyönyörű ráadás, hogy nem csak versekben, hanem kutatásban is, mert Sárospatak volt a magyar puritanizmus egyik fővárosa.
Az jutott eszembe, hogy amikor a szüleidről, vagy a családodról, a fölmenőidről írsz, akkor mi az, ami versben sokkal, hogy mondjam, eszenciálisabban benne lehet, mint mondjuk, hogyha regényt írnál róla, vagy egy novellát?
Nagyon jó, hogy versben is megvan, meg prózában is. Azóta kaptam ekkora vérszemet, amióta ugye 2019-ben megjelent az Ida és Gyula Dédszüleim története, amelyből Pataki Éva jóvoltából már készült egy monodráma, sőt készült egy nagyon szép hangjáték, amelyben Molnár Piroska jelenít meg engem, tehát az én szerepemet, ha úgy tetszik, egy 1 órás hangjáték, amely felvételre került már, de még nem ment adásba. Nem tudok sorrendet megállapítani, annyi tény, hogy szép prózát jóval később kezdtem írni, mint verset.
De arról mesélsz, hogy például a nagyapád miért ilyen fontos a te életedben, szóval mi az, amit tőle hoztál, vagy ami miatt ilyen meghatározó, és sokszor fölbukkan a kötetben.
Rengetegszer. Az a helyzet, hogy anyám veszélyeztetett terhessége, meg sok-sok szenvedéssel kísért kismamaság története miatt az én első igazi gondozóim, és hát tulajdonképpen aztán is a nagyapám és a nagymamám voltak, és ahogy meg is írtam egy, ahogy én nevezem az ilyen történeteimet, novellettámban, nagyapám volt szinte az egyetlen, akinek a karján és akinek gyönyörű hőstenorját hallgatva, tényleg egészen élete végig nagyon szép, hivatásosan szép és kiművelt énekhangja volt, ha elénekelte nekem azt, hogy én a pásztorok királya, akkor a legvadabb üvöltést is abba hagytam. Máskor azonban papaverinum hidroklorikummal és egyéb szerekkel kellett a részben anyatenyhiányból és egyebekből származó folytonos hasgörcseimet csitítgatni. És ilyenek, tehát ha bárhol bármi történt, vagy bárki bármilyen testi-lelki fájdalmat okozott nekem 17 éves koromig, mindig ott volt mellettem a nagyapa, aki segített, hogy ezekből gyorsan felgyógyuljak. Nem véletlen, hogy most éppen nagyapa a főszereplője, meg azért kislány magam is, a Nagyapa meséi című szintén hamarosan megjelenő gyerekkönyvemnek, tehát nem az, hogy a verses kötet árnyékában, hanem vele párhuzamosan jelenik meg egy ilyen kötetem is, amelyhez Faltis Alexandra, aki pécsi földim, és hát ugye nemzetközi hírű képzőművész, álomszép vízfestményeket csinált.
Mindenféle műfajban járatos vagy, fordításban, írásban. Gondolom, hogy semmilyen módon nem hagytad, hogy hiányérzeted legyen.
Nagyon sokoldalú emberek voltak ugye körülöttem. Az említett nagyapám a háború előtt egészen pici, majd nagyobb bankokat igazgatott, de nem a saját bankjait, csak hát kiváló pénzügyi szakember volt, aki nagyon sok nyelven tudott. Vagy ott volt a keresztapám, szintén egyik felnevelőm, aki sebész, tehát Hasi Málkasi és baleseti sebész volt, ugyanakkor Európa egyik tündökletes lírai tenorja és oratóriuménekes, és még mondhatnék ilyen párhuzamokat a családom életéből. De volt olyan ősöm is, aki kárpitos mester volt, és közben a hegedű abszolút virtuóza Szegeden és Dankó Pista barátja.
De benned ez ilyen igény is volt, hogy mindent kipróbálj?
Nem kellett igény. Erre mondja ugye a német, hogy ich bin dazu geboren, egyszerűen beleszülettem, erre születtem. Én szeretem a nem harsánsággal, nem olcsó kis jelszavakkal, nem, mit tudom én, költészeti nemzetközi konferenciákkal és hasonlókkal, vagy akár valódikkal kiterjesztett alkotói létet, hanem azt, amit mindenféle ilyen külső esemény nélkül Isten és a sors és az öröklődés a kezembe, az agyamba, meg a szívembe tett. És ezt osztogatom tovább.
Úgy olvastam a kötetet, hogy mi az, ahol csomópontok vannak, hogy kik azok, akik körül csomópontok vannak. Tehát a Kormos István, a Jékeli Zoltán ugyanolyan fontos, mint a természet szeretete számodra, vagy a pillanatok, amiket meglátsz, és ugyanannyira fontos, mint a Biblia, vagy a vallás, és ugyanannyira fontos, mint ezek az utak. Szóval, hogy...
Vagy
hogy
a gyerekek és unokák.
Igen.
Nyilvánvaló, hogy ifjú asszony koromban csak a gyerekeimről írhattam, unokákról pedig körülbelül 55 éves koromban lett, tehát több mint 15 éve vagyok már folyamatosan nagymama. Most várjuk a 7. kisunokát, 6 kislány után egy fiúcskát, úgyhogy ez a nagymamaság nekem nagyon fontos, és nem szerep, hanem életrész, ami egészen más.
De a munkád hozta témák, bizonyos műalkotások szereplői, vagy egy festmény, ami hat rád. Mi volt az, ami megérintett?
Hát az is mindig összefüggött a magánéletemmel, mert például amikor nagyon fiatalon még, hát a mostanhoz képest, 34 évesen volt egy amerikai-kanadai felolvasó és laikus prédikátori kétnyelvű körutam Magyar-Amerikában, tehát az ottani reformátusok között, akkor Washingtonban odalépett hozzám egy szép szálas teremőr, és készült volna engem elrángatni Jan Vermeer van Delft Gyöngymérő nő című képe elől, amit én reprodukcióban azóta már régesség ismertem, és aztán verset is írtam róla, sőt a vers hamarabb elkészült, mint hogy én élőben ott állhassak a kép előtt. És szegény figura lehet, hogy azt hitte, hogy egy ártatlan, hosszúhajú potenciális tolvaj vagyok, holott egyszerűen csak elbűvölt, és akkor én elmondtam ennek az úriembernek, hogy bocsánat, én erről otthon sok-sok évvel ezelőtt már verset írtam, és nem tudok egy darabig ennek a képnek a közeléből elmozdulni. Na és akkor már békén hagyott.
Ez egy festmény, de van, amikor ismert művek főhőseit írod versbe.
Amikor úgy hozta a sorsa, nem is túl távoli múltban, hogy nagyon sok igazságtalanságban volt részünk, mármint férjemnek meg nekem, akkor először egy éjszaka, egy álmatlan éjszakán megírtam egy kegyetlen rossz verset. De utána felvettem egy köntöst, kijöttem ide a nappaliba, ahol most is ülök, és addig-addig töprengtem, amíg sikerült megírnom életem egyik legfontosabb versét, amelynek az a címe, hogy Giles Corey könyörög a köveknek. És ez a Giles Corey nem más volt, mint egy olyan gazdálkodásában, életvitelében sikeres, boszorkánynak nevezett szellemi vagy szellem környéki parasztember, akit, mivel nem volt hajlandó el nem követett bűneit bevallani. Nyújtópadra tettek, és napok alatt halt meg úgy, hogy egyre nagyobb köveket tettek a testére, és időnként a bíró megjelent mellette, és a kintól a szájából kilógó nyelvét egy bottal visszatömkötte a szájába. És erről írtam meg ezt a Giles Corey verset, amely úgy fejeződik be, hogy Corey csak a köveknek beszél, az emberi nemhez már nincs szava.
Ti kövek, emlékezzetek, hogy házamat belőletek én milyen hálás szívvel raktam. Szóltam hozzátok akkor is, nem csak most, midőn a fájdalom feszít. Ti jó kövek, segítsetek, hogy 3 napja gyötört testem, és sok-sok napja kínzott lelkem, ne gyalázhassa tovább a világ. Jó kövek, kérve kérlek abban, hogy Uramhoz elérjek végre, most segítsen irgalmatok. Halljátok, hozzátok beszélek. Ezeknek hallgatok. Szakmai vagy politikai kérdés?
Nem. Szakmai, ami engem tudósként is érintett, meg ha lehet így mondani, művészként is, a férjemet pedig tudósként.
Azért is kérdezem, mert például van a 95-ös fejezetben egy ilyen nagyon érdekes fricska a közéletre, kelet-közép-európainak lenni peh, bíz meg lehet, de minden óránkat kitöltik szépen a szórakoztató aprócska túlélés cselek. Ebben a két sorban, ugye az egész versben, de...
Abban benne voltak apám börtönévei, babakoromtól majdnem 6 éves koromig, benne volt a mérhetetlen, de nagyon jó ízléssel és furfangokkal mégis széppé tett gyerekkori, illetve már házas életünkben legalább 30 évig tartó, majdnem földön futó szűkölködés, és így tovább, és így tovább. És egyébként a túlélés cseleknek ma is mestere vagyok, hogy így majdnem egy éve kis szünetekkel bezárva vagyunk. Mindig nagyon jól sütöttem, főztem ösztönösen, de azóta valósággal remeklek, amióta ez az áldatlan állapot körülvesz bennünket a világban. Tehát, hogy mondjam, az ízeket még jobban meg tudom szólítani, meg azok is engem. Mert én körülbelül úgy főzök, ahogyan verset írok.
Vagyis?
Vagyis, hogy ösztönösen. Vannak ugyan szakácskönyveim, és a 3 doktorátusomból a legelsőt költészetelmélettörténetből, méghozzá angol és egyéb európai költészetelmélettörténetből írtam, de mégsem ezek nyomán írok verset, és a szakácskönyvek nyugodtan ott alhatnak a helyükön, mert szinte nincs nap, hogy valami új különlegességet kéne találjak.
Miért ennyire fontos neked a tömörség?
Mert rengeteg a lotyogás, nem csak a költészetben, hanem általában az írott kultúrában, sőt, sok a vizuális lotyogás, meg a zenében lotyogás, és én szeretem a kristályosan tiszta dolgokat.
Mint hogyha ilyen állandó kalandvágy lenne benned.
Persze, csak az én kalandvágyam az hál' Istennek egy büdös piculába nem kerül, nem kell hozzá se oltási igazolvány, se útlevél, semmi, csak kellő jó értelemben vett szellemi belső pezsgés, tartás, vagy az az igény, hogy most, amikor az embereknek akkora szüksége van arra, hogy adjanak és adjanak nekik, akkor több regiszterben próbáljak működni, persze nem úgy, mint egy angsterorgonat, csak mondjuk, mint egy szerény kis harmónium, tehát egyik napon mondjuk a Parlandó című zenei szaklapnak írok valamit, vagy versben, vagy prózában, másik nap viszont az Arnolfini Kantin című ugyancsak online ízemlékezeti irodalmi folyóiratnak, és ezt így váltogatom. Egyszer egy rádióadónak csinálok egy adást, máskor a férjem főpapi segédletével kisebb-nagyobb videókat, vagy időnként 1 órás-1,5 órás Zoom konferenciákat is adok könyvtáraknak, József Attila emlékháznak, etc. Tehát mindent megpróbálok, ha már nem orvos lettem, úgy, mint őseim rengetege. Mégis valamennyit, amennyit lehet szavakkal gyógyítani, enyhíteni, deríteni, megerősíteni és vigasztalni, amennyi egy ember, egy asszonyember erejéből telik.
Azon gondolkodtam, hogy ha egy ilyen életműben újra és újra előkerülnek motivumok, hogy azok változnak-e, tehát hogy a tartalmuk árnyalódik-e.
Változnak, persze.
A sirály többször visszakerül. Az eper volt még ilyen? Mesélj
erről. Ha már az epert említetted, hát volt is ilyen kötetem, ami egy morzsáig elfogyott a vallomás eperrel, akkor lett nagyon szoros és baráti mindmáig tartó munkakapcsolatom, avagy 10-néhány könyvemet kiadó Fekete Sas kiadóval. Az volt az első Fekete Sas könyvem, a vallomás eperrel. Például Eperjesért is többek között azért rajongok, mert a város címében ott van az eper, és mert a latin neve is az volt, hogy Fragopolis, amit én egy versenben így fordítottam le, hogy Fragopolis Epervárost. Hatszor vettem lakozást ott, így kezdődik a vers.
Az Eper mindig valami tökéletesség, a vágyott.
Meg a szerelem. Aha. Az Eper az egy nagyon szerelemjelképes gyümölcs. Meg hát más miatt is szeretem, mert ugye az Eperben, az Eperszemeken vannak azok az apróka pöttyök. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a gyümölcsök világának katica bogarai az Eperek. És hát mivel a katicákat ugye felettébb szeretem, hát a kettő egy kicsit össze is függ.
No, de akkor esen szól a sirályról is.
Az úgy árnyalódott, hogy kezdetben valának ugye a balatoni sirályok, akiket vagy amelyeket nagyon szerettem, és még ifjú költőkoromban, éppen Ékeri halálának hetében Balaton főkajáron kellett előadást tartanom, egész jó még a memóriám az ottani könyvtárban, és a siófoki mólon sétáltam, és ott láttam egy teljesen szabályos röptű, de féllábú sirályt. És van is erről egy versem, ami úgy fejezik be, hogy a féllábú sirály erejét add meg nekem, Uram. És mi történt? Eltelt egy pár évtized, és 44 éves koromban volt nyáron egy észak-walesi kutatóutam Bangorban, és eljutottam ottani rádiós kollégák segítségével, mert ők egy ilyen külön kocsit biztosítottak minden nap, mert nagyon rossz volt a helyi közlekedés. Eljutottam így ugye a híres nevetetes Carnarvon Castle-ba, ahol Károly herceget, ugye Walesi herceggé választották, tehát ez egy ilyen ritus. Lényeg az, hogy utána egy darab vacak szendvicssel leültem a belső Carnarvoni falak közt a fűbe, hogy akkor én ezt most megebédelem. De nem tudtam megtenni, mert a közeli tengerhez képest és a magyar sirályokhoz képest egy ilyen hatalmas vadállat sirály odaröpült hozzám, és belevájta a csőrét a nyomorult egyszem szendvicsembe. És a walesi sirályok is bekerültek így a maguk gorombaságával és méretességével. A túlélést jelképező szelíd siófoki sirályhoz képest. Ja, és a egyik legelső sirályt azt a bristoli öbölben láttam 23 évesen, és az úgy fejeződik be az a vers, hogy sirályok sebzett csőrében lebeg a palaszürke ég. Tehát ez volt az első sirályosom.
Milyen a te hited? Mert a verseid alapján az ember azt érzi, hogy leginkább kérdezel, hogy szemlélődő vagy, és nem perlekedsz, nem ítélkezel.
Nem, hát itt válaszolhatnám ugye az autentikus protestáns református egyház éneket, hogy perej uram perlőimmel harcolj én ellenségimmel. Vagy mondhatnám életem egyik kulcs félmondatát, amit 3,5 évesen tanultam meg, amikor emlegetett keresztapám a Psalmus Hungaricus tenor szólójára, tehát Dávid király szerepére készült, és ott ugye Kecskeméti Végmihály szövegében, az 55. Zsoltárban van egy gyönyörűséges sor az, hogy az igazakat te mind megtartod. És valahogy nekem ez a mondat, amit gyerekként tanultam meg, és amire olyan érdekes módon reagáltam, anyu naplójából tudom, hogy rohangáztam a keresztapám után, mert ugye nem érte azért éjjel-nappal próbálni, mert nagyon nem mellesleg orvos is volt, és mindig azt kiabáltam, hogy kérem, kérem a Mikoron Dávidot. És hát szerencsére az élet nagyon sok Mikoron Dávidot hozott elém. Nem is olyan régen valaki mondta, vagy írta ezt nekem, éppen ennek a mostani új kötetnek a címadó versével a Könyörgés Márciusi Hóbannal kapcsolatban, hogy én nem vádolom most sem ebben az élethelyzetben, amiben van a világ, az Úristent, hanem reménykedek és hozzáfordulok, de a szeretetem változatlan.
Petrucci Évával beszélgettünk Könyörgés Márciusi Hóban című új válogatás kötetéről, ami a Fekete Sas kiadó gondozásában jelent meg. Következzen most egy vers a szerző előadásában.
Madeleine koronavírus idején. Bűvös öröm áradt el rajtam, elszigetelt mindentől, és még az okát sem tudtam. Azonnal közömbösített az élet minden fordulata iránt, a sorscsapásokat hatástalanná, az életnek rövidségét egyszerűen káprázattá változtatta. Marcel Proust az eltűnt idő nyomában, Gyergyő Jelbert fordítása. Apró tevésvevések törékeny burkába menekült mostanság az élet, de fel nem adhatjuk, s fel akár a többi vének, én sem adhatom. Szürkében játszó tegnapi napon fénye nem az volt, amikor kikihagyó torra és kopott billentyűre kaptam, hanem egy kis literatúrának álcázott sütögetés. A tészta finom, enyhén citromos, vajas, vaníliás illata betöltötte ferencvárosi rezidenciánk minden zegét zugát. Én pedig félelem s megnyugvás között magamban ismételgetem Proust minden madlenes szavát.
Kedves hallgatók, köszönöm, hogy ma is velem tartottak. További kellemes rádiózást kívánok!